Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
2019. július 23-án este 8 óra 6 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Lélektükör szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból. Pár nappal ezelőtt olvastam, hogy a túlérzékenység nem betegség, sőt az ilyen ember sokkal hatékonyabban cselekszik olyan helyzetekben, amelyek megkövetelik, hogy már a nagyon kis változásokra, ingerekre reagáljon, amelyeket a legtöbben talán nem is érzékelnek. Ha viszont a környezet ingerei túl erősek, könnyen zaklatottá válik, és bizony hibákat követel. De jó tudni, hogy bármely civilizáció megvilágosodásának mércéje az maga az együttérzés tényező. A kérdés viszont az, hogy átok-e vagy áldás érzékenynek lenni egy érzéketlen világban. Talán innen a ma esti témánk is. Mitől és miért vált érzéketlenné a világ? Vendégünk dr. Puskás Attila vallástörténész, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, hallgassák meg a mai műsorunkat. Még pár perc és kezdünk.
Ha megtenném, amit nem teszek, ha nem hinném, amit elhiszek, ha többet tudnék az elhallgatott mondatokról. Az életben annyi mindent nem értek, hogy egyre jobbnak érzem, amit megértek, és szeretem azt, ami azt jelenti, amiről szól. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Csinál. Én szerettem azt, akit nem szabad, és vártam arra, ami elmarad, és hibáztam néha, akkor is, ha igazam volt. De bevallom, nem lettem boldogabb, hittem érthetetlen dolgokat, az igazság közben mindig olyan egyszerűen szól. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van egy gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Ha megkérdeznéd, amit nem kérdezel, elmondhatnám, amit nem mondasz el, és szólnék arról, hogy mennyi mindent elhallhattunk még. Hogy gyanakszom arra, ami homályos, és örülök annak, ami világos, és merem szeretni azt, ami csak egyszerűen szép. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van egy gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van két gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van három gitár, ebben a dalban van egy pár barát és egy kicsit.
Meg benne vagyunk mi is.
8 óra 10 perc, jó estét kívánunk még egyszer. Amint azt percekkel ezelőtt jeleztük, a ma esti lélektükör vendége dr. Puskás Attila vallástörténész, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára, akit köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Szervusz Attila, köszönjük, hogy éltél a meghívás lehetőségével.
Én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, és nagyon örvendek, hogy most a turista szezonban erről a témáról beszélhetünk, hiszen ilyenkor találkozunk egymással, és úgy, ahogy az imént hallottuk a felhívó szövegben, folyamatos rezgések, lelki rezdülések érnek bennünket, és úgy érzem, hogy ez az együttérzés szempontjából, amiről ma beszélni fogunk, egy nagyon fontos szempont. Ha Isten segít, akkor pont a találkozásokról is szót kellene ejteni.
Megtesszük ezt is, Attila, de először, hölgyeim és uraim, mielőtt folytatnánk a műsort, elmondjuk, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei: SMS üzenőfalunk a 0740-274-165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kérjük, hogy aki teheti, keressen rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör, Nagyvodó Tibor. És ismétlem még egyszer a mai témánkat: mitől és miért vált érzéketlenné a világ? Attila, mindenek előtt jó lenne tisztázni, hogy szerinted átok-e vagy áldás érzékenynek lenni egy érzéketlen világban?
A minap egy divatos lelki írónál olvastam a következőt. A legmagasabb rendű szeretet, higgadt szeretet, nem hideg, vigyázz, higgadt. Örömöd megosztása a létezés egészével. Áldássá válsz önmagad és a lét egésze számára, ez az együttérzés. A szenvedély átok, az együttérzés áldás. Nagyon érdekes, ugye, a kérdés kiinduló pontja az író szerint a szeretet, viszont visszatérve mindarra, amit az adás elején mondtál, akkor válunk mi együttérzővé, ha egyrészt van egy úgynevezett empatikus beállítottságunk, tehát képesek vagyunk felfedezni, meglátni azt, hogy valaki bánatos, vagy valakinek egyáltalán öröme van, illetve ha miután felfogtam a felém áramló, úgymond lelki ingereket, látom a fáradtságot, a bánatot, megmozdul bennem egy belső lelki idegszál, és ezt cselekvésre indít, hogy tegyek rajta, segítsek rajta, tegyek érte valamit. Tehát ez már úgynevezett cselekvő szeretet, és ez tulajdonképpen a szeretet. A szeretet az nem arról szól, hogy meg vagyok önmagamban, és milyen szép az élet, hanem mindig valakire irányul, egy szeretett lényre irányul, egy pozitív odafordulás valakihez, és valahol az együttérzés is ez. Érzek valamit, látok rajta valamit, és megpróbálok segíteni rajta, egy proaktív odafordulás, ahogy mi ezt úgymond szaknyelven fogalmazzuk. Most az volt a kérdés, ugye, hogy áldás vagy átok. Hát én úgy hiszem, hogy együtt érezni valakivel áldás, mert az együttérzés alapvetően nemesíti az embert, nemesíti az ember szívét, lelkét, és javítja a közösségi életminőségét, és ezáltal valamilyen formában a világot. Ha gyakorolom a jóságot, a szeretetet, az odafordulást, az együttérzést, akkor valószínű, hogy odahatok arra is, hogy jobbá legyen a világ. Én nekem egy negatív példám van erről. Ha valaki rendszeresen iszik, akkor abból alkoholista lesz. Ezt úgy hiszem, hogy mindannyian tudjuk. Sajnos ismerünk ilyen eseteket. Na most én ezt megfordítom, és azt mondom, hogy ha valaki gyakorolja a szeretetet, az együttérzést, és a lelkét csiszolja, akkor az ember jobbá válik. És ha ezt folyamatosan végzi, akkor remélhetőleg, hogy ennek kihatása van a környezetére és a világra is. És reméljük azt, hogy a környezet is megváltozik, ha bár ez nem szükségszerű, mert amikor én úgymond lelki tartalmakat közlök valaki felé, amikor én együtt érzek, amikor szeretetet gyakorlok valaki irányába, kell egy befogadó lény legyen, aki ezt elfogadja, befogadja, de el is utasíthatják az én közeledésemet, és ez úgymond emberi dolog, hiszen az embernek az egyik legnagyobb ajándéka a teremtés folytán a szabad akarat, és ezzel a szabad akarattal valaki ellenem is tud fordulni. Na most együttérzést lehet áldásként megélni, és én úgy érzem meg, úgy élem át, hogy valóban az együttélés áldás a világ számára, önmagam számára is, de lehet átok is. Miért? Egy más valakinél olvastam, hogy minden önzetlen rendszer lényegéből fakadóan labilis, mivel ki van téve az önző egyének visszaélésének, aki készek kihasználni. Tehát amikor én megnyílok valaki előtt, abban a percben sebezhetővé válok, és hogyha én ilyen ember vagyok, ilyen lelki beállítottságú ember vagyok, akkor lehetséges az, hogy ezt mások kihasználják, és ez lehet átok ebben az értelemben. Tehát összefoglalva, én alapvetően pozitívan közelítve meg a kérdést, áldásként élem meg, de tudom, hogy ezt sokan ki is tudják használni.
Ez mind szép és jó, de ugyanakkor ide tartozik az is, hogy vannak olyanok, akik semmiképp sem tudják elviselni az igazságtalanságot. Ezzel hogy állunk?
Az igazságtalanság? Milyen értelemben az igazságtalanságot?
Tehát amikor becsapva érzik magukat, akkor nyilván azt mondják, hogy azért csak átok ebben a világban túlérzékenyen élni.
Pontosan, tehát most azt is kell tudni, így felnőtt emberként, hogy ezeket a kérdéseket meg kell tanulni kezelni, és én úgy érzem, hogy az együttérzésben is van egy bizonyos fejlődés, az emberi együttérzést lehet gyakorolni, ebben lehet fejlődni. Kutatások bizonyítják azt, hogy az együttérzés gyermekkorban milyen alacsony fokú, majd egyre inkább az ember lelkileg is kifinomul, és egyre inkább együttérzővé válhat, ha éppen akar. Tehát az ember megpróbálja ezeket a lelki impulzusokat kezelni, tudatosítani önmagában, és nagyon jól tudja azt, hogy mikor valaki őt kihasználja, vagy valaki valaki szídja, hogy annak van-e valóságtartalma, vagy nincs, van-e igazságtartalma, vagy nincs. Én úgy érzem, hogy ezt egy integrált lelkiséggel, egy olyan lelkiséggel, amiben tudom azt, hogy én ki vagyok, milyen értékeim vannak, milyen hibáim vannak, én úgy érzem, hogy ezt lehet tudni kezelni. Persze ez nem könnyű. Tudom azt, hogy ehhez egy hihetetlen mély, úgymond lelki élet szükséges, vagy a dolgoknak, a mögöttes tartalmaknak a keresése az életben. Tehát nem minden esetben a külsőségek szerinti életet élő ember képes ezt megvalósítani, hanem az, aki egy kicsit elgondolkozik a dolgok értelméről, mélységekbe próbál kutatni. Tehát én úgy érzem, hogy ezt helyén kell kezelni, az igazságtalanságot is, és azért nem kell minden esetben mindennek helyt adni.
Engedjünk meg magunknak egy varga betűt, elkanyarodva egy kicsit a ma esti témánktól. A pszichológia évtizedekig vizsgálta az intelligenciát, ami manapság talán mindenki számára egyértelmű fogalom.
Igen, az intelligencia egyértelmű fogalom, mert nagyon régóta kutatják, és hát tudjuk azt, hogy alapvetően az intelligencia az értelmi képessége az embernek, hogy az intelligencián keresztül lehetővé válik az embernek a világgal való kapcsolatfelvételében múltat jelent, jövőt összefüggésben látni, az ember tud érvelni, tapasztalatból tud elvonatkoztatni, tud tervezni, tehát ezek mind olyan képességek, amelyek az embernek adottak. És hát tudjuk azt, hogy ez lehet velünk született intelligencia, vagy szerzett intelligencia, és alapvetően azt lehet tudni róla, hogy hát igenis az ember alapvető képessége, tehát az ember tud tanulni, tud érvelni, elvonatkoztatni, tervezni, ilyen szempontból egy úgy érzem mindannyiunk számára eléggé ismert fogalom.
Jó tudni még azt is, hogy bármely civilizáció megvilágosodásának mércéje az maga az együttérzés tényező. Erről mit kell tudni?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sok félreértésre adhat okot, ugyanis az együttérzés egy alapvetően emberi tulajdonság, minden emberben szerintem megvan. Még Tarzanban is megvolt, aki nem az emberi civilizációban élt, és tudjuk azt, hogy maga a film egy lehet, hogy kitalált történet egy olyan mondani valóval, hogy térjünk vissza a természethez, de nem kitalált történet például az, hogy börtönben lévő emberek pókokat etettek, mert megsajnálták azt a szegény állatot, hogy az is ott ült a rabságban. Tehát benne van az emberben az, hogy a másik felé fordul, és észreveszi a másiknak a lelki problémáit. Tehát tény az, hogy a közösségi együttlétünk minősége nő az együttérző képességgel és magatartással. Én úgy érzem, hogy az ember emberibbé válása és a civilizáció az együttélésen keresztül történik. Itt kell egy bizonyos nyitottság létezzen, hiszen amikor mi együtt élünk, akkor alapvetően feltételezi az együttlétünk, hogy észrevesszük a másikat, együtt élünk vele, és akkor valamilyen formában együtt is kell érezzünk vele, egymás mellett, együtt élve, nem egymás mellett, nem párhuzamos világokban élve. Tehát a civilizáció alapvetően azt jelenti, hogy az emberek együtt vannak, és ez feltételez egy egymásra való figyelést is. Nagyon érdekes volt számomra, annak idején hittantáborokban jártam, és az egyik tipikus kérdés az volt, hogy miért annyira hosszú a mennyországban az angyaloknak a kanala? Annyira hosszú, hogy önmagukat nem tudják etetni, nem tudják a szájukhoz venni az ételt. És az volt a válasz, hogy azért olyan hosszú az angyaloknak a kanala, hogy a másik angyalt etessék. Tehát ezzel azt akarták érzékeltetni, hogy az együttlét, a tökéletes együttlét, a paradicsomi állapot az, amikor a másikkal együtt vagyunk, és teljes mértékben odafigyelünk, ráhagyatkozunk a másikra. Most a civilizáció, egy városi környezet, amiben mi élünk, az alapvetően arról szól, hogy nyitott szemmel járunk a világban, és észrevesszük a másiknak a gondját, baját, és a közösségben igencsak nagy szükség van arra, hogy felfedezzük a másiknak a problémáit, az együttérzésre. Most én úgy látom, hogy a közösségi lét alapvetően egy kihívás, és az együttélés nagyfokú együttérzési képességet feltételez az embertől. Az ember nincsen egyedül. Például, konkrét példákat említve, nem ordibál éjjel az utcán. Nem azért, mert nem illik ordibálni, hanem mert gondol a megfáradt emberekre. Gondol arra, hogy van, aki dolgozott, annak pihenni kell. Vagy egy másik konkrét dolog, amit tapasztalunk, vagy talán nem tapasztalunk, egy terhes asszony láttán, egy kisgyermekes nő előtt kinyitjuk az ajtót. És nem azért, mert ezt így élik, hanem azért nyitom ki, mert látom, hogy milyen nehéz neki azon a rugós ajtón átvinni a gyermeket. Vagy nem parkolok a járdára az autóval úgy, hogy elálljam a járdát, hogy egy ember ne tudjon babakocsival elmenni. Mert tudom azt, hogy milyen nehéz, amikor ki kell menni az utcára, meg kell kerülni egy autót, csak azért, mert valaki oda parkolt. Tehát ezek az impulzusok, ezek az apró történések, amik az együttélésünk folyamán jelen vannak egy civilizált környezetben, ezek alakítják a mi közösségeinket. Na most, ha ez megvan, és ezek az apró történések léteznek, akkor én úgy érzem, hogy a közösségi életünk minősége, vagyis a civilizációs szint nő. A mezőn juhokat terelő pásztornak nincs ekkora lehetőség az együttérzés gyakorlására. És valamilyen formában azt lehet mondani, hogy az érzések ilyen irányban tompulnak. És ugye tudjuk azt, hogy városainkban sokszor ilyen szinten vagyunk, hogy egyáltalán nem figyelünk egymásra. Tehát én azt látom, hogy a civilizáció magával hozza az egymásra való figyelés szükségességét, és hogyha ebben az emberek belenevelődnek, és az emberek ezzel úgymond szembesülnek, valaki figyelmezteti őket, teszem fel a a városrendészet, az egyházak, ahol lelkiimpulzusokat kapnak az emberek, akkor ez segíti az együttélésnek a minőségét, emeli a civilizációs szintet.
Tudjuk, Attila, hogy nem minden üdítő azért kerül a piacra, mert hogy szomjat olcson, vagy nem minden gyógyszer gyógyít úgy, ahogy azt leírják, vagy vannak olyan újságírók, akik leírnak bizonyos dolgokat, és bizony a hitelességük megkérdőjelezhető. A civilizációkra gondolva, szerinted van-e könyörület abban, amit egyesek tesznek, és amit egyesek terveznek?
Nagyon jó kérdés. Én úgy érzem, hogy itt a civilizációknál hát különbséget kell tenni bizonyos politikai erők, akarat között és maga a kultúra között. Az, hogy civilizációkat rombolunk, ez egy sajnálatos tény, érzéketlenség a világban mindig volt, de ez nem meríti ki teljes mértékben szerintem a civilizáció fogalmát. Tehát a civilizáció alapvetően mély emberi együttélési modelleket feltételez, és az, hogy egyesek ezt kihasználják önmaguk vagy barátaik számára, és a civilizációt rombolják, ez sajnos a földi életünk velejárója, hiszen mióta világ, azóta van ellenségeskedés, van érzéketlenség, van háború.
Attila, köszönjük az eddigi válaszokat, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Bujkáló zaj, a talpaink alatt nincs szilárd talaj, ha a karodban nincsen már elég erő, és a szívéhez nem láncol egy szerető, sem az istenek gombjukán nem látni át, sem a nappal nem mutatja éjjel magát, de utolér a múlt, mint a mögöttünk hagyott jövő. Cica mászt fel a sors, az mégiscsak előkelő. Lámpát a gyújtók, még jön rá magát, de az utolsó fénye vő csak sötétet talál. Csak sötét.
Folytatjuk a beszélgetést a ma esti lélektükör meghívottja dr. Puskás Attila vallástörténész, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem röviden az elérhetőségeket. SMS üzenőfala 0740-274-165, Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. Ma esti témánk: mitől és miért vált érzéketlenné a világ? Attila, az EQ viszonylag új találmány, és a kognitív értelmi képesség helyett azt mutatja meg, hogy mennyire vagyunk képesek a másik embert érezni és ugyanakkor érteni.
Hát valóban az érzelmi intelligencia fogalma és fontossága egy relatív új találmány, tehát 90-es évektől kezdték vizsgálni ezt a kérdést, és a kutatása is rohamosan terjed. Most az érzelmi intelligencia, az EQ, ahogy említetted, azt a képességet jelöli, hogy egy ember milyen jól tudja megérteni, kezelni a saját érzelmeit, valamint adott esetben átérezni másokét. Most konkrétan ez mit is jelent? Hát először is azt jelenti, hogy képes vagyok saját érzelmi állapotom felismerésére és megnevezésére, valamint az érzelmek, a gondolatok, a tettek közötti kapcsolat megértésére. Tehát például, hogyha én mérges vagyok, morcos vagyok egy reggeli órában, akkor tudatosítom, hogy igenis én ma mérges vagyok, mert nem hagytak aludni, mert éppen telihold van, mert este sokat ettem. Tehát alapvetően felismerem, hogy milyen érzelmi állapotban vagyok én. Tehát ezt megtenni egy érzelmi intelligenciát feltételez. A másik dolog, amit jelent az érzelmi intelligencia, képes vagyok az érzelmek kezelésére és a felettük való uralkodásra, tehát ellenőrzöm az érzelmeimet. Uralkodok magamon közismert nyelven. Például, ha én tudom, hogy aznap mérgesen keltem fel, akkor visszafogom magam, és nem ordítok, hogy például a munkahelyen, hogy hát én vagyok a főnök, és akkor mindenki így kell viselkedjen, ahogy én elvárom, nem eszem meg az embertársamat idézőjelbetéve, az iskolában például nem harapom le a gyermekek fejét, és nem feleltetek csak azért, mert mérges vagyok. Egyébként ezt a gyermekek az iskolában látják, és néha visszajelzik az embernek, hogy hát a tanár úrnak ma rossz napja van. Tehát ezt felfedezni, és ezt tudni, hogy igen, én ma úgy megyek dolgozni, hogy nem volt jó a reggelem, ez érzelmi intelligenciát feltételez. És harmadsorban jelenti azt, hogy képes vagyok más érzelmeinek az olvasására, érzéseinek az olvasására. sőt, képes vagyok befolyásolni ezeket az érzéseket, felismerem őket. Tehát eddig ugye arról beszéltünk, hogy én felismerem azt, hogy én vagyok morcos valami miatt, de ez azt jelenti, hogy észreveszem az embertársamon azt, hogy bánatos, rossz napja van, vagy örül, tehát egyáltalán ráfigyelek az emberre. Na most ez megint egy bizonyos fokú érzelmi intelligenciát feltételez, és én úgy érzem, hogy az az ember, aki ezt gyakorolja, hogy az adás elején is beszéltünk erről, ha ezt megpróbáljuk tudatosan végezni, és egy nap reggel elhatározni, hogy én ma úgy fogok találkozni az embertársaimmal, hogy megnézem az arcukat, és látom rajtuk, hogy most éppen mi van bennük, próbálom felfedezni, hogy mi van bennük. Ezáltal én ezt a képességet tudom finomítani magamban, és érzékenyebbé válok. Tehát ez az értelmi intelligenciának valamilyen formában a fejlesztése. És nagyon érdekes az, hogy szakemberek megállapították, hogy egy egyén sikerességének, eredményességének a meghatározója csak 20%-ban a magas IQ, tehát az értelmi intelligencia, 80% alapvetően a munkahelyi eredményességnél az értelmi intelligenciához köthető. Tehát ezért is mondják, hogy az egyik legfontosabb intelligencia típus, és enélkül nagyon nehéz az élet, amiről beszéltünk, az együttlét, a civilizáció, főleg a munkahelyen, a családban. Lehet valaki jó szakember, lehet valaki jó festő, mázoló, tanár, orvos, de ha nem tud viszonyulni emberekhez, akkor vesztett a mai világban, mert a mai világ alapvetően a hálózatosodásról, emberi kapcsolatokról is szól, mint egyébként mindig a világban nagyon fontos volt a kapcsolat. Tehát azt lehet mondani, hogy a magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek érzékenyek más emberek érzéseire, illetve szociálisan is aktívabbak, könnyebben alakítanak ki kapcsolatokat embertársaikkal, és ez a munkahelyen, a családban, tehát az élet minden területén úgymond igazolódik.
Igen, maradjunk még egy kicsit az együttérzésnél. Attila, a mai világban az együttérzés egy olyan tulajdonság, amely csak nagyon keveseknek adatott meg. Vajon miért?
Valóban kevés embernek adatott meg. Alapvetően összefügg az emberek empatikus képességével is, tehát mennyire vagyunk mi lelkileg érzékenyek arra, hogy felfedezzük mindazt, amiről beszéltünk az imént, tehát mennyire vagyok képes átélni a másik ember bánatát, örömét, mennyire vagyok képes ezt egyáltalán felfedezni, ugyanis az empátia az együttérzésnek az úgynevezett előszobája. Tehát van olyan ember, akiben ez megvan. Vannak foglalkozások, ahol ezek előtérbe kerülnek, gondolok itt a lelkészek, papokra, tanárokra, orvosokra. Van, akinél ez nem annyira szükséges, nem akarok itt kiemelni foglalkozásokat, de nem mindenki. Tehát alapvetően az emberekkel való foglalkozásnál ez egy nagyon fontos kérdés. Én úgy érzem, hogy aki ezt hivatásszerűen űzi, annál az embernél ez a képesség megvan. Na most, akinél nincs meg ilyen mértékben az együttérzés képessége, az tudja fejleszteni szerintem különféle technikákkal, a hétköznapi együttélés gyakorlásával. Most nagyon érdekes az, hogy akinél nincs meg az érzelmi intelligencia, az hogy viselkedik. Felnőtteknél látszik az, hogy akiknél nem fejlődik ki az érzelmi intelligencia, nagyon nehezen tudják sokszor érzelmeiket kimutatni, néha olyanok, mint a kisbabák hisztiznek, sírnak, kiabálnak, tehát nem képesek sokszor uralni magukat az emberek. Utána a kisgyermekkorban nem annyira fejlett, de a tizenéveseknél jobban fejlődik, mert rengeteg új emberrel és szituációval találkoznak. Tehát alapvetően ezt lehet fejleszteni, még akkor is, hogyha nem adatott meg nekem.
Attila, szerinted miért vagy mitől vált érzéketlenné a mai világ?
Ez a mai adásunk Igen. központi témája.
Úgy körüljártuk ezt a témát, és arra gondoltam, hogy megkérdem így direktbe tőled.
Nagyon jó kérdés, mert azt látjuk, hogy a mai világban is, mint minden világban, minden korban létezik érzéketlenség. Mitől válik érzéketlenni a mai világ? Tehát ha én ezt úgy nagy általánosságban közelítem meg, akkor azt lehet elmondani, hogy mindig is megvolt a világban, és az érzéketlenség oka, alapja az alapvetően az emberi önzés, ami mindig megvolt. Miért? Mert az ember öntelt, önző, és csak magával foglalkozik, és nem veszi észre a másik embert maga mellett, nem látja azt, hogy a másik igényli az odafigyelést. Miért? Mert egyre többet akar az ember, és nem érdekli az, hogy a másik embert kihasználja, hogy letapossa, csak azért, hogy ő érvényesüljön. Egy másik ok, hogy miért minden korban létezett érzéketlenség. Mert a párkapcsolataimban öncélú vagyok, mert nem gondolok a másik emberre. Mert létezik mindig irigység. Akinek több van, az egyszerűen nem érdekel. Vagy lehet olyan is, hogy azért válik érzéketlenni az ember, mert egyszerűen lusta jót tenni. Tehát ez is létezik, nem akar másokra figyelni, jól el van a kicsi világában, és nem érdekli az, hogy a másik mit gondol, mit érez. Na most ezt tematizálta például a teológia. Olaszországban nagyon-nagyon sok templomban jártam, ahol a hét főbűnt festették a templomok falára, érzékeltetve az embereknek, hogy aki ide ezeket gyakorolja, mindjárt elmondom, hogy mik ezek, az mindenképpen a pokolba kerül. Hát a hét főbűn a kevésség, a fösvénység, a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag és a jóra való resség. Tehát ez mindaz, amiről én az imént beszéltem, hogy irigyek vagyunk, önzők vagyunk, öncélúak vagyunk párkapcsolatainkban, restek vagyunk a jó megtételére. Tehát ezek a dolgok szerintem az emberrel sajnos vele járó adottságok, tulajdonságok, ezt minden korban gyakorolták, viszont a mai érzéketlenségre utalva és erre kitérve, én úgy érzem, hogy vannak úgymond rendszer szintű tényezők, amelyek érzéketlenné teszik a mai kor emberét. És itt első helyen talán azt említeném meg, hogy akkor válunk érzéketlenné, amikor nem az ember számít, hanem az, amennyit az ember termel, a produktuma. Ez a mai fogyasztói, termelői, egy kicsit olyan kapitalista örökségen kialakuló, kibontakozó társadalomban tapasztalható jelenség a piacorientált világban, amikor nem az ember a fontos, hogy mit érez és ki az ember, hanem alapvetően az, hogy mennyi profitot, mennyi jövedelmet, mennyi hasznot termel az az ember. És ez, ennek az alapja megint csak az önzés. Én úgy érzem, hogy ez érzéketlenséget okoz, mert az embert alapvetően lealacsonyítja, az ember eszközzé válik, tehát nem érdekel a másik, én nekem van egy cégem, úgymond tulajdonos főnök vagyok, engem nem érdekel az, hogy a munkavállalóm mit érez, milyen problémái vannak, sajnos. Pedig jó lenne, hogyha érdekelne. Ezt ugye úgy hívjuk, hogy a modern rabszolgaság. Na most ebben a korban sajnos ez egy eléggé kézzelfogható, látható, tapasztalható jelenség volt, úgy érzem, Erdélyben is, főleg a kommunizmus bukása után magánvállalkozóknál láttam ezt, hogy ez is okozza azt, ugye, hogy a szegény és a gazdag között mekkora különbség van. Egy magánvállalkozót nem érdekelte az, hogy a munkás a minimálbéren dolgozik, hogy az miből él, mit érez, érez-e szégyenérzetet, hogy ő nem tudja megadni a gyermekének azt, amit a másik meg tud adni. Tehát ez alapvetően ide vezethető vissza, hogy nem az ember a fontos, hanem te addig vagy jó, amíg termelsz valamit. És ez egy nagy fokú önzés, és egy hihetetlen érzéketlenségről tesz tanúságot. Említettem a magánvállalkozókat, elnézést kérek, hogyha valakit ezzel megsértettem, nem ez volt a szándékom, de a tanügyben is van ez, amikor például tanárokat aszerint mérnek, vagy értékelnek, hogy milyen pályázatokat nyert az iskolának, milyen versenyeket hozott, eredményeket hozott az iskolába, és aki ezt nem teszi, azzal mi van? Tehát ez is ugyanilyen probléma, és egy bizonyos fokú érzéketlenséget jelent. Tehát amikor ez a társadalmi felfogás munkamorál lesz, az embert nem az embersége, hanem a termelékenysége az utána jövő haszon után mérik, ez alapvetően az együttérzés hiányát segíti elő. Persze ez nem egy általános jelenség mindenhol, szerintem, remélem, de nyomon követhető és látható a mi világunkban. A másik jelenség, amit észrevettem, és ami alapvetően érzéketlenségre vall, az a mai félreértelmezett jogértelmezés, így fogalmazom én meg magamnak, elnézést, amikor azt mondom, hogy nekem jogom van ehhez, nekem ez kijár. Az, hogy a másik emberrel mi van, az alapvetően nem érdekel. Most ez a felfogás, hogy nekem ez kijár, nekem jogom van, ez rendben van, de azt kell figyelembe vegyem, hogy mindenkinek joga van, és mindenkinek úgymond egyforma joga van. És alapvetően nem működik az érvényesítésében, a jog érvényesítésben nem működik, mert bejön az emberi tényező. És mondok egy konkrét példát. A buszon két nő utazik, mind a kettőnek joga volna leülni az egyetlen üres székre, ami ott van. Egyforma joguk van, mind a kettő mondhatja, hogy nekem jogom van. Végül is ki ül le? Hát valószínű, hogy az ül le, aki esetleg idősebb, aki várandós, aki a kisgyermekét az ölében hozza. Tehát akármilyen jogérvényesítésben az emberség az, ami döntő. Tehát azért téves ez a felfogás, mert nem csak nekem van jogom, hanem mindenkinek joga van, de az együttéléshez és a normális együttérzéshez szükséges az, hogy emberek legyünk elsősorban. És hát ugye nem is beszélve a kötelességekről, azt is, arról is lehetne beszélni, de nem ide tartozik. Tehát én úgy látom, hogy ez a felfogás, hogy nekem ez kijár, mert én vagyok a vásárló, én vagyok a nem tudom ki, ez alapvetően egy hát érzéketlen, hosszú távon érzéketlenséget szül. A másik ok, amiért a mai világ úgymond érzéketlenné válik, talán az, hogy feltétlenül győzni akarunk. Tehát mi akarunk mindenben az elsők lenni. Ez nem működik. Tehát nem lehet egy iskolában a 28-30 gyerekből mindenki első tanuló. De mégis ezt mondjuk a folyamatos versenyszellem, ami a mai világban megvan, ezt diktálja, hogy te akkor vagy jó, hogyha legyőzöd a másikat. De ez nem működik, mert nem mindenki ilyen ember. Nem mindenki képes versenyezni a másikkal, természetéből kifolyólag, adottságaiból kifolyólag. Tehát ezért is válunk érzéketlenné, mert mi akarunk mindig az elsők lenni. Egy másik nagyon fontos szempont szerintem, amiért érzéketlenné válik a mai ember, a közösségi lét hiánya, a találkozások hiánya. Nem véletlenül kezdtem a mai beszélgetésünket 40 perccel ezelőtt azzal, hogy nyár van, a találkozások ideje, mert a mai világban az emberek nem találkoznak annyit egymással, és olyan szinten, mint a korábbi időkben, amikor teszem felvették a villanyt, és nem volt hova menni, nem volt internet, nem volt Facebook. Most vannak kapcsolataink, de kérdés az, hogy ezek milyen mély kapcsolatok, és mennyire határozzák meg a mi életünket. A Facebookon millió egy barátunk, ismerősünk van, de ez nem biztos, hogy valódi közösséget jelent. Miért? Azért, mert amikor én közösségben vagyok valakivel, együtt vagyok, akkor van egy én, és van egy te, és a kettő kölcsönös együtthatásában bontakozik ki a kapcsolat, a párbeszéd, a beszélgetés. Egy másik probléma, hogy hát én, az ember és a környezete között is kevés a közösség. Egyre inkább nehéz elmenni kirándulni Erdélyben, mindenhol medve van, pedig milyen jó volt az, amikor kimentünk, és nyugodtan tudtunk a természetben, a környezetben együtt lenni, úgymond önmagunkkal is, ha kell. Tehát azt lehet mondani, hogy a közösségi együttlét, a találkozás az emberekkel, a környezettel hozzájárul ahhoz, hogy elidegenedünk egymástól, eltávolodunk egymástól, és emiatt érzéketlenné válunk. És hát talán egy utolsó ok, hogy miért válik érzéketlenné a világ, hogy annyit beszélünk, millió egyszer felhívjuk egymást telefonon, kommunikálunk a különféle csatornákon, de sokszor nem vagyunk képesek lelki tartalmakról beszélni, és a valós kommunikációra képtelenné válunk. Tehát több oka van, összefoglalva mindazt, amiről beszélgettünk, mindig is létezett érzéketlenség, és ezt tematizálta is elsősorban a teológia és az egyházak, de a mai világban megvannak ennek a rendszer szintű okai sajnálatos módon.
Ha már érzéketlenségről és az együttérzésről beszéltünk, Attila, sajnos olyan értékek vannak kihaló félben, amelyek az emberek egymáshoz való viszonyát segítenék jó irányba terelni. Ehhez képest inkább az eltávolodás az, ami ma tetten érthető, és megint sajnos szinte mindenkinél.
Igen, tehát amint említettem, én úgy látom, hogy ennek az oka alapvetően az önzés, és hát tematizálták is kutatások a társadalmi elidegenedést, hogy ember embernek farkasa, nem képtelenek vagyunk a közösségre. Én nagyon kedves erdélyi szokást ról olvastam, mindannyian ismerjük a kalákát, ugye, hogy hát annak nem csak az volt az értelme, hogy felépítjük egymás házát, vagy együtt csináljuk úgymond a szénát, hanem ennek társadalom közösségi kohéziós ereje volt, tehát segítette az együttélést, együttérzést, az emberek ott találkoztak és beszélgettek. Na most már ez sem szabad, mert kalákát, a kaláka esetleg fekete munkának számít. Tehát ezek megint olyan rendszer szintű problémák, amelyek a jó, úgymond közösségeinket teszem fel, rombolják. Tehát eltávolodást tapasztalunk. Én úgy érzem, hogy együttérzés alapvetően ott létezhet, ahol ember és ember közötti találkozás van. A mai ember nem igazán találkozik, és én ezt a hiányt ennek hiányát látom, tapasztalom, ami mindenképpen az eltávolodás oka is a mai világban.
Attila, ma még választ vártunk volna arra, hogy hogyan tudjuk a legtöbbet tenni egymásért, vagy empátia, vagy együttérzés, illetve konkrétan miben hasonlít az empátia és az együttérzés, és talán arról is érdemes lenne egyszer beszélni, hogy lehetünk-e túl empatikusak, szerinted? Lehetünk-e túl empatikusak?
Igen. Tehát lehetünk túl empatikusak. Ez nem föltétlenül rossz, ha valaki túl empatikus. Az sem, hogy túl érzékeny, csak ezt megfelelő módon kell kezelni, mert bajt is okozhat. Tehát az aggódni valakiért az egy jó dolog, de folyamatosan aggályosnak lenni és mindenért aggódni, az bizony betegség.
Javasoljuk, hogy innen folytassuk majd ezt a beszélgetést a közeljövőben.
Reméljük, hogy lesz erre lehetőség, és remélem, hogy ezekről a kérdésekről még bővebben tudunk beszélni.
Téged is mindig szívesen várunk a stúdiónkba. Hölgyeim és uraim, köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti meghívottunk dr. Puskás Attila vallástörténész, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Következzen még a Lélektükör ma esti gondolata, Kölcsei Ferenc. Érzékeny szívnek több fájdalom jut, mint sem általános boldogságra számot tarthasson. Érzéketlen sem jót, sem rosszat nem érezhet.
Igen, beszéltünk valóban erről is, hogy érzékeny szív az hát néha szenved, és én említettem azt, hogy minden önzetlen rendszer lényegéből fakadóan labilis, mert ki van téve az önző egyének visszaélésének. Tehát, ha én megnyílok valaki előtt, akkor bizony sebezhetővé is válok, és hát ilyen szempontból is én úgy érzem, hogy Kölcseynek igaza van.
Köszönjük szépen a hozzászólásodat. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Az elmúlt órában dr. Puskás Attilát és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtőskalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.